a tudománytörténész gyakran tapasztalja, hogy a kor nagy problémái, és ezzel együtt aktuális felfedezéseit, főképp újabban nem annyira egy nagy tehetség, mint egy kitűnő műhely fogja ki. Én úgy láttam, hogy az újkori francia, angol, német, orosz irodalom nagy korszakaiban is a szellemek tudatos és öntudatlan együttműködésében voltaképp egy ilyen műhelyféle jött létre, amely a kor legfontosabb feladatait, vagy azok egy részét, mint egy elfogta, más, elmaradtabb műhelyek elől. Pályám kezdetén a nyugat nemzedék nagyíró is, a nagy számban előtörő kortárs tehetségek azt a lelkes hitet keltették bennem, hogy nálunk egy ilyen műhely létrejöttéhez nem a tehetség, inkább a láthatár és egymás szándékainak a megértése méltánylása hiányzik. Ezt szerettem volna munkásságommal pótolni. Jóval később az újkori civilizációra vonatkozó gondolataim fényénél láttam meg, hogy ez a magyar műhely már megvan, nem kell megszervezni, s abban valami olyasféle munka folyt, s folyik istán, amit én egy század nagy szellemi feladatának tartok, a nyugati módszerek kitágítása s ráhangolása a nyugati fejlődésből kimaradt, némely tekintetben szegényebb, másban pedig gazdagabb, nemzeti lelkekre, az új világ civilizáció humán alapjára. Ez így talán elvontan hangzik, de a zenész szemében értelmet nyer, ha Bartók nevét teszem hozzá, az irodalmáréban, ha Adiét, akik végig rohanták a nyugat fejlődését, de keleti népük artézi mélységeit is megnyitott.
Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. 3-szor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása, a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust ezer egy éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálatom karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móricz Zsigmondot elébb megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemze. Móricz Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székben, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt, akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérettre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikuson. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszendébb képével. Pont, amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságom szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés, s az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzám. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlan nálunk. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam, néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermetek tolladat köszöntöm. Szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk Leányfaluba. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásokért, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékul. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenékig igaz, de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányairól. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve mindnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A 7. Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjébe azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móricz Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállalt dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jóvoltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móricz Zsigmondnak, minek, ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlensége. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móricz Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Német László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.
Bartók tanulmányomat én 1954 tavaszán írtam. Akkoriban Bartóknak a jellemét, forradalmiságát szoktuk dicsérni, a zenéjét formalizmusnak minősítették. Én tanulmányom befejező részében ezt írom. Bartók az én számomra inkább jelkép, mint zenei élmény, s törekvései szételemzésével nem zenéjét akartam értetni, hanem ezt a jelképet felmutatni. Az a három összetevő, mely a bartóki zenét, mint eredőt szétbontottuk, nem csak őreá jellemző, hanem századunk egész első felére, s klasszikus élességgel mutatja azt a három irányt, amelybe az újkor végi művész korából, s annak hanyatló művészetéből menekülni próbált. A romantika bírálata, a régi rongyok letépése, a szándékos disszonancia, a meghasonlás vállalása, a jövőnek, mint egy szabad kategóriának a fölvetítése. A népiség, az Európa alatti geológia, az emberi lélek elfelett civilizációnkból kihagyott mélységeinek a felkutatása, bevonása. A kontrapunkt, Bach, a helyreállítani próbált netkeringés az európai fejlődés törzse, s azon át a távoli gyökerek felé. Bartókban a menekülésnek s az erőmerítésnek ez a három iránya, amely korának majd minden számottevő művészére jellemző, olyan tisztán rajzolódott ki, s egy új zenei honalapításban olyan magasrendűen kapcsolódott össze, hogy szinte akkor is tanítani kellene, ha kottái mind elvesztek volna, s csak írásai maradtak volna fenn. 12 évvel később, amikor ennek a tanulmánynak meg kellett volna jelennie, egy jegyzetet fűztem hozzá. Az, hogy egy magát veszendőnek érző ember, aki legfőlebb szerette a zenét, 8 ilyen tanulmányunk közül egyet a zenének, s épp a bartóki műnek szentelt, mint olyan magyar mekkának, amelyre egyszer az életben illik elzarándokolni, úgy hiszem elég biztos jele a tiszteletnek, s megokolja, hogy egy ilyen gyűjteményben szerepelhessen. Ha ma írnék róla, tán nem is a kompozícióiról beszélnék, azt annyi kiváló munka teszi fölöslegessé azóta, hanem Bartókról, az értelmiségi emberről. Ma, amikor társadalmunk nagy része értelmiségivé válik, nem lenne fölösleges megmutatni, mi volt ebben a tiszta, munkás, fegyelmezetten szenvedélyes emberben, ami ha tehetségben nem is érünk fel hozzá, mindnyájunk előtt mintává teheti. Bár 20 éves koromban láthattam volna őt olyas formán, mint most.